proféta könyvének a 33. fejezetéből. Néhány verset el fogunk olvasni, 23-tól a 26. versig, és utána az ige felolvasásnál Rico megkért nek, hogy imádkozz az ige hirdetésért. Tehát megkérem, hogy Isten igéi rendi tiszteletből fennállva hallgassuk Jeremiás proféta könyvének 33. fejezetének 23-tól 26. verséig. Azt írja Isten igéje, hogy ismét szólt az örökkivaló hozzám. Jeremiás, hallottad, hogy mit beszélnek az emberek? Azt mondják, az örökkivaló egykor kiválasztotta, most azonban eltaszította magától Izrael és Júda népét. Ezzel annyira megvetik népemet, hogy már nemzetnek sem tartják őket. Én az örökkivaló pedig ezt mondom, ha már nem lesz érvényben a nappallal és az éjszakával kötött szövetségem, s ha az ég és a föld nem engedelmeskedik többé törvényeimnek, amelyekkel megszabtam rendjüket, csak akkor fogom eltaszítani magamtól Jákobnak és szolgámnak Dávidnak leszármazottjait, és csak akkor fordulhat elő, hogy nem választok többé Dávid leszármazottjai közül senkit, hogy királyként uralkodjon Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottain. Mert kiszabadítom népemet a számüzetésből, és örökké tartó szeretettel könyörülök rajtuk. Imádkozzunk.
Akkor, hogy most szívét hirdetni, és kíváncsi vagyunk, hogy mit szólsz hozzánk, mert az Ószövetségben is már rólad van szó, és ez hogyan köti össze most a karácsony ünnepre, erre vagy a kíváncsi és használni a hatását.
Amen. Foglaljunk helyet, hogy a testvérek foglalnak helyet. Miről szól az igevers, és honnan indul ki? Ugye ez Jeremiás az ostromot Jeruzsálemben írja, amikor valószínűleg nagyon sok ember gondolata az volt, hogy mindaz, ahogyan hittük eddig, hogy a világ működik, az lehet, hogy nem is annyira szilárd. Ugye úgy gondolták, hogy ott van az örökkévaló temploma, a Isten jelenlétének a helye, és gondolták, hogy emiatt ennek a városnak egy különleges védelme van. És úgy gondolták, hogy emiatt nem történhet baj velünk. És az emberek nem értették, hogy miért van az, hogy ott van Isten jelenléte, és mégis olyan dolgok történnének, amik úgy gondolták, hogy nem történhet Isten jelenlétének közelében. És valahogy nehéz volt számunkra rájönni, hogy Isten jelenléte az fontos, hogy valahol ott van, de az ő életük közben, ami ott volt a templom körül, az nem nagyon mutatta azt, hogy ennek sok köze lenne Isten jelenlétéhez. És ennek a következményével kellett, hogy szembesüljenek, vagy kellett volna, hogy szembesüljenek. De valahogy egy olyan időszakban éltek, amikor sokaknak az a képe mind Istenről, mind a körülöttük levő világról, mind a saját életükről sok szempontból megrendült. És ez azért egy nagyon érdekes igevers, mert nem azt mondja, hogy mivel Isten nem változik, mivel Isten hatalmas, ezért nem fog a bajtiteket utolérni, hanem azt mondja, hogy mivel Isten nem változik, mivel Isten örökkévaló, mivel Isten szilárd, olyan, amilyen, ő senkinek nem akar megfelelni, ő senkinek nem kell, hogy igazolja magát, ezért az emberek életének a következmény egyrészt utolérik őket, de másfelől azt mondja, hogy de örökkévaló szeretettel szerette ő a népét mindig is. Azt mondja, hogy csak akkor nem fog visszatérni, nem fog őket visszahozni. Csak akkor fogja az ő kezüket elengedni, azt írja, hogy ha már az ég és a föld az egy másik rendszerben működik, ha már nem lesz nappal és éjszaka. Tehát lényegében egy költői képben írja azt, hogy ez nem fog előfordulni. Mert Isten döntött maga úgy egyoldalulak, hogy ő az ő népéhez hűséges marad, attól függetlenül, hogy az ő népe hogy milyen hozzá, hűséges-e vagy sem. Isten változhatatlansággal, Isten örökkivalóságáról beszél, és ami nekünk itt a jó hír, az utolsó sor. Mert olvasunk arról, hogy mivel Isten örökkivaló, mivel Isten nem változik, ezért nem fogja elengedni és következmények nélkül hagyni azt, ahogyan az emberek élnek, de másfelől soha nem szűnik meg hűségesnek lenni. És csak ugye gondolkozunk azon, hogy amikor ünnepeljük a karácsonyt, ami számunkra az ünnep, amikor Isten emberré lett, amikor Isten egy más formában, egy számukra kézzelfogható formában úgy jelent meg, hogy azt írja János egy elején az apostol, hogy láttuk az Atya dicsőségét Jézusban. Minden, ami Isten tisztasága, szentsége, dicsőség és hatalma, az abban, ahogyan Jézus élt, és az, aki Jézus volt, abban nyilvánvalóvá, megfoghatóvá és láthatóvá lett. Tehát, hogy attól függetlenül az Isten, amelyik a menny dicsőségében volt, és profétákon által szólt, és más módon szólt, egy korszakban úgy kezdett el szólni az emberek, az ő fiú képében megjelent, ettől változott-e Isten valamit? És mindannyian tudjuk a választ, hogy nem. A Jelenések 13.8-ban olvassuk, hogy a bárány már a világ kezdet előtt feláldoztatott, amivel nekünk nehéz mit kezdeni, mert számunkra van a világ kezdete előtt, és Jézus pedig megjelent Galácia 4.4 alapján az idők teljességekor. De igazság szerint, ami egy szellemi értelemben eldöntetett, az a mi életünkben, a mi emberiségünk történelmében fizikailag egy másik ponton jelent meg. De ugyanaz az Isten, aki Ádám és Éva kezébe a döntést adta, ugyanaz az Isten, aki az ő népét ezért elengedte Egyiptom, hogy onnan visszahozza, ugyanaz az Isten, aki Izraelt odaadta az ő népének, hogy aztán, amikor az életükkel azt nem becsülték meg, őket elvigye onnan, ugyanaz Isten, aki őket oda visszavitte, ez mindig ugyanaz Isten volt, soha nem változott. Csak mi változtunk, mi emberek változunk, és változunk ma is. És az az üzenet, hogy Isten nem változik, ez mindenképpen egy örömhír, több okból is, de lehet, hogy valakinek ez nem annyira egy örömteljes üzenet. Miért csodálatos dolog az, hogy Isten nem változik? A legegyszerűbb az a válasz, amit itt olvasunk az ige szakaszban. Mert azt mondja, hogy mert örökké tartó szeretettel könyörül rajtunk Isten. Ha mi úgy vagyunk itt, ha te úgy vagy itt, hogy Istennek a gyermeke vagy, akkor az örökké való szeretet ez a tied. Ez rád vonatkozik. És amit mondtam az imént, hogy attól függetlenül, hogy mi hogyan éltünk, attól függetlenül Isten továbbra is ugyanúgy keresett minket. De ez a jó hír, ez egyik jó hír. A másik jó hír az, hogy mivel Isten nem változik, ezért a minden tökéletességnek, minden szépségnek, minden szentségnek a forrása az ugyanúgy a szilárd helyén van. Ő nem változik, ő nem megy sehova, ő ugyanazzal az atyai szeretettel tud hozzánk közeledni, ugyanazzal a minden hatóságával tudja a mi életünket megáldani. Ha Isten változna csak azért, hogy a közelünkben maradhasson, akkor közel sem tudná ugyanazt, ugyanolyan módon, ugyanolyan mindenható módon az életünket megáldani és az életünk része lenni. Ahhoz, hogy Isten olyan hatalmas maradjon, amilyen az életünkben tud lenni, hogyha mi hozzá közel megyünk, az egy elengedhetetlen dolog, hogy ő ugyanolyan maradjon. Hogy ő ne változtasson semmit, és Jakab levélben olvassuk, hogy benne az állandóságban nincsen fénynek és árnyéknak váltakozása. Attól függetlenül, hogy ő bizonyos történelmi korszakban máshogy jelentette ki magát, attól függetlenül, hogy a mi életünkben néha úgy érezzük, hogy látjuk őt, vagy halljuk őt, néha pedig úgy, hogy nem, attól ő még ugyanaz. Ez olyan, hogyha egy úr, tehát akármelyikünk jár, akár az Alpokban, nem kell a Himalájához elmenni, de az Alpokban látunk egy hegyet, attól függetlenül, hogy honnan látjuk azt a hegyet, az a hegy az még ott marad. Mi emberek nagyon kicsik vagyunk, mi tudjuk változtatni azt, hogy hova megyünk. A hegyekre ez nem jellemző. Isten változhatna, de mivel ő tökéletes, ezért mindenki úgy a legjobb, hogy ő nem változik. De kinek nem jó hír az, hogy Isten nem változik? Nyilvánvalóan azoknak, akik azzal a felismeréssel, hogy Isten olyan, amilyen, én pedig különböző vagyok, Isten szent, én hiába vagyok az ő dicsőségének, Isten mindenható, én gyenge vagyok, Isten tiszta, én pedig szennyes vagyok. Lehet ez úgy válaszolni, hogy én megváltozok, én úgy döntök, hogy megyek közel Istenhez, de lehet úgy is válaszolni, hogy elkezdem elvárni Istentől, hogy ő jöjjön közel hozzám. Ez ugye működhet úgy, hogy olvasom a Bibliát, és valami nem tetszik nekem, mert éppen valami számomra fontos dolog összök, hogy gyorsan ellapozok onnan. És akkor már nem az igaz Isten kezdem el imádni, hanem azt Istent, akit pont akkora méretre tudok vágni, aki nekem megfelel. Ha az az ember, akinek Isten jelenléte számít igazán, aki az Atyával való közösségre vágyik, az első lesz. Mert ha valaki már megízlelte az Úrnak a jóságát, megízlelte Istennek a jelenlétét, akkor pontosan tudni fogja, hogy minden más, ami visszatarthat, az kevésbé értékes. Nem azt mondom, hogy Istennek minden egyes gyermeke, élete minden egyes szakaszán képes ezt a döntést minden helyzetben meghozni, de hiszem azt, hogy aki Krisztusban újjászületett, akiben a Szent Szellem él, akinek van egy személyes kapcsolata Istennel, az egyszerűen egy ponton túl már nem fogja tudni azoknak a dolgoknak a mérgezését elviselni, ami távol tartott minket Istentől. Ha én Istenre vágyom, akkor előbb-utóbb Isten jelenléte az akármi más összehasonlításban, de értékesebb, jobb és vonzóbb lesz. Az, hogy Isten nem változik, az csak akkor lett probléma, hogyha én nekem Isten áldása érdekesebb, mint Isten maga. Amikor Isten jó, amíg ad nekem egészséget, amíg Isten jó nekem, addig, amíg mondjuk egy gyülekezetben ad nekem közösséget, Isten jó hozzám, amikor megáll családdal, de Istenhez magához nem tudok kapcsolódni, vagy mert nem érdekel, akkor ez egy rossz hír. Mert lehet, hogy Isten az életemet meg tudja áldani egy darabig, attól függetlenül, hogy én járok evel vagy sem, mivel egy szerető édesapa, ezért ő nem fog minket folyamatosan támogatni azon az úton, amelyik a mi pusztulásunkba vezet. Ha azt várjuk el, hogy Isten jöjjön oda hozzánk abba az állapotban, amiben vagyunk, nem arról beszélek, hogy arra vágyunk, hogy Isten kiragadjon, vagy felemeljen minket ott, ahol vagyunk, hanem hogy Isten változzon meg. Uram, nekem van erről a kérdésről ez az álláspontom. Ahhoz, hogy én közel lehessek hozzád, elvárom, hogy te kicsit vizsgáld fel az álláspontodat. Uram, igazán láthatnád, hogy a 21. században élünk, erről már máshogy kell gondolkodni. Uram, pontosan látod azt, hogy milyen országban, vagy milyen társadalomban élünk, egyszerűen így nem lehet élni. Ez az a helyzet, amikor én elvárom Istentől, hogy ő változzon meg miattam, de itt olvassuk az igébe, hogy ő nem ilyen. Ő nem fog a mi kedvünkért változtatni az öröktől fogva való rendelkezésein. És miért? Azért, mert örökkévaló szeretettel szeret minket. Ha Isten egyikünk kedvéért megváltozna, akkor az összes többi ember már nem ugyanazt a mindenható Istennek a hatókörében lenne, ha Isten maga megváltozna. Erre mondja a II. Korintusi levélben Pál, hogy ilyen szempontból Isten jelenléte, az egyetlen igaz, nem változó Istennek a jelenlét, az van akiknek az élet illata, amikor hallom Isten igét, és még számra kelmetlenek is hangzik, érzem az éltető leheletét, hogy az életembe gyógyulást hoz, az életembe friss levegőt hoz, és azt, hogy akik pedig ezt nem ismerik, azoknak a halál illata, mert azoknak ez úgy több, mint az ítélet lenne. És itt van ez a szakadék a között, hogy hol van Isten, aki nem változik, és hol vagyunk mi. Lehet, hogy különböző módon vagyunk tőle távol, vannak, akik közülünk úgy vannak távol, hogy kemény emberek vagyunk, megvannak a szigorú elveink, van egy bizonyos erkölcsi tartásunk, és onnan tudunk embereket megítélni. Van, akik úgy vagyunk távol Istentől, hogy egyszerűen az életünket mindenfajta szabály nélkül éljük. És nincsenek meg azok a keretek, amiket Isten adni akar nekünk. De ettől függetlenül, akár jobbról, akár balról vagyunk, balról térünk Isten jelenlét elől, távol vagyunk tőle. Erre mondja Pál az Efezusi levélben, hogy itt már hívőköz beszél múlt időben, hogy a harag fiai voltunk. És az, aki nem ismer Isten jelenlétét, aki nincs vele személyes kapcsolatban, akiről Pál azt mondja, hogy Isten családjában lettünk fogadva, akik ismerjük Isten, mint édesapánkat, azt mondja, hogy ha nem Isten gyermekei vagyunk, akkor a harag fiai vagyunk. Kettő között nincsen átmenet. Hogy vagy Isten haragja alatt vagyunk, vagy Isten családjában vagyunk. És ahogy mondtam, ezen felolvasott ige azt mondja, hogy annyira változhatatlan Istennek az, ahol ő van, az, hogy lát dolgokat, hogy ezt mondja, hogy az csak akkor fog megváltozni, hogyha minden más összeomlik. Ha már nem lesz ég és föld, de egyébként tudjuk, hogy az ég és föld elmúlik, ő akkor is megmarad. De az a lényeg, hogy Isten annyira változhatatlan, mi pedig annyira illékonyak vagyunk, hogy ez egy óriási távolság. És karácsonykor mit ünneplünk? Azt, hogy Isten úgy döntött, hogy ő egyszer egy szent Isten, aki nem változik, de ő az örökkévaló szeretettel könyörül rajtunk, örökkévaló szeretettel vonzódik hozzánk, örökkévaló szeretettel vágyik arra, hogy minket közel hozzon magához. Nem azt, ő nem fog hozzánk oda menni, mert az a senki nem járna jól, de tudja azt, hogy mi magunk nem vagyunk képesek oda menni hozzá sem. Annyira távol vagyunk tőle, mint a harag fiai. És azt mondja Pál, de Isten, gazdag lévén irgalomban, mivel nagyon szeretett minket, ezért Krisztus munkáját a közel hozott minket magához. Ugyanott a második korintusi levélben, amit Pál apostol, az imént idéztem, Pál apostol mondja, hogy amikor Isten elküldte Jézust a földre, akkor azt mondja, hogy őt bűnné tette, vagy bűnként tekintett rá. Tehát eljött Krisztus a menny dicsőségéből, az emberi egyszerűségbe, Isten szentségéből az emberi bűn közé, ő maga nem volt bűnös, de bűnösökkel volt körülvéve, és amikor a keresztre fölment, akkor mindaz a dolog, amit mi elkövettünk, amit a legjobban bánunk, amit a legjobban szégyellünk, ami miatt mindannyian úgy érezzük, hogy közünk nem lehetne Istenhez, a Szent Isten jelenlétében nem mehetnénk, ezt magára vette. Azt írja, hogy Isten, amikor a kereszten Jézusra nézett, akkor ő mindannyiunk vétkét, mindannyiunk szennyesét látta Krisztusban, és az ítélet rajta lett kitöltve. És azt mondja, hogy ő, aki bűn nem ismert, aki eljött a menny dicsőségéből ebbe a földbe, hogy, és itt leélt egy tökéletes életet bűn nélkül, Isten mégis bűnként tekintett rá. És miért az, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne? Azért, hogy ezt a távolságot levágja. Azért, hogy mi, akik távol vagyunk, minket közel hozzon magához. Oda, ahol ő van, mert ő nem fog változni a mi kedvünkért. És mi a következő vers? Ezért tehát kérünk, hogy béküljetek meg az Istennel. És miért olvastam fel, miért osztottam meg ezt a néhány gondolatot? Egyrészt lehet, hogy van, aki úgy hallja ezt, hogy ezt az üzenetet, hogy nem ismeri Istent. És akkor lehet, hogy ez egy nem túl békés, udvarjas karácsonyi üzenet, de ez egy óriási lehetőség, hogyha ha vágysz az Atyához közel kerülni, de úgy érzed, hogy túl nagy a távolság, akkor válsz azt, hogy nem, sokkal rövidebb, mint azt gondolnánk. Szóval mondja, hogy aki Jézusban hisz, annak ő új életet tud adni, és befogadják őt Isten családjába. De szeretném ezt üzenetet vinni azoknak is, akik is találkoztak Istennel, akinek van egy személyes kapcsolatuk vele. De lehet, hogy már kevésbé az Atyára néznek, és nagyon sokat elvon a figyelmünk arra, hogy mit kaphatunk az Atyától. És szeretném egy bátorító üzenetnek hozni, hogy akármi volt az életünkben az elmúlt egy évben, akármire el kell visszatekinteni ebben az utolsó hétben, amikor talán le tudunk csendesedni, akármit kell Isten elé vinni, akkor az Isten vár minket vissza, aki azt írja, hogy örökkévaló szeretete szeretett minket mindig is. Amikor tőle távol voltunk, amikor ellene lázadtunk, amikor közünk nem volt hozzá, aki akkor is ugyanúgy szeretett minket, amikor már az ő gyermekeiként vétettünk óriási hibákat, ő most is ugyanezzel szeretettel akar minket közel vonni magához. És ugye az Isten emberré, amikor azt mondja, hogy Jézusban Isten emberré lett, akkor igazából ezt logikailag kikeszthetetlen, vagy logikailag megfejtetetlen egyenletet ünnepeljük, hogy Isten, aki nem változik, és az ember, aki távol van, mégis közel kerülhetett egymáshoz. Mert azért jött el Jézus, hogy ő, aki egyszerre volt Isten, és egyszerre volt ember, valahogy ezt a távolságot áthidalja. És ismét csak a kettő Korintusban tudom idézni, hogy ő, aki bűn nem ismer, bűnélet értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Amen. Énekkel folytassuk az alkalmunkat.